a mi segítségünk és imaheti együttlétünk gazdag megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök, igaz Isten. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit ez imaheti estén, Isten lelke tegye gazdaggá a mi együttlétünket. Kedves testvérek, énekeljük kezdénekül a 25. Zsoltár első két versét. A 25. Zsoltár így kezdődik, szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Gyertek testvéreim, valljuk meg a mi bűneinket, imádkozván hangos szóval együtt a következőképpen. Úristen, örökkévaló és mindenható Atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minélkül. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas Atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékai, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Isten, kedves testvéreim, elénekelve a 250-es ének mind az első három versét, a 250. ének első három versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám. Drága testvéreim, hallgassuk meg Istennek üzenetét, amint az írva található a János evangéliumában, a 17. részben, a 20. verstől kezdődően. Felolvasom Isten igéjét a János evangéliumának 17. részéből, a 20-tól 23-ig terjedő versekből. Hallgassuk meg figyelmes és csendes lélekkel. De nem csak ő érettük könyörgök, hanem azokért is, akik az ő beszédükre hisznek majd én bennem. hogy mindnyájan egyek legyenek, amint te én bennem, Atyám, és én te benned, ők is egyek legyenek mi bennünk, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. És én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, ő nekik adtam, hogy egyek legyenek, amiképpen mi egy vagyunk. Én ő bennük, és te én bennem. Hogy tökéletesen egyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, amiként engem szerettél. Eddig tart az alapige. Drága testvéreim, bizonyára elhangzott már, hogy az idei imaheti programot a lettországi keresztjének állították össze. Mégpedig olyan formában, hogy különböző felekezetű egyházvezetők ültek le és hajoltak az ige fölé, és egy lélekkel átitatódva hozták össze ezt az idei imaheti programot. Testvérek, talán imahéten már elcsépeltnek hangozhatik az egységről szóló üzenet. Bizonyára már sokszor hallottuk Jézusnak ezt a kérését, miszerint szeretné, ha az ő mindenkori tanítványai, a követői egyek lennének. A mai téma is ilyen címen kerül elénk, hogy az együvé tartozók bizonyságtétele. Az együvé tartozók bizonyságtétele. Kik ezek az együvé tartozók, kérdezhetnénk. Ennek az egész hétnek a mottója adja meg erre a választ, a Péter apostol első leveléből a második rész 9. verse, ahol azt olvassuk, hogy ezek az együvé tartozók király nemzetség, szent nemzet, Isten megtartása való népe és a megkegyelmezettek közössége. Különös meghatározás ez. Amikor arról kérdezünk, hogy kik ezek az együvé tartozók. Ez nem egy sportklubnak azonos érdeklődési tagjai. Ez nem egy másféle világi társaságnak az azonos hullámhosszon mozgó emberei, hanem ezek az együvé tartozók, a Péter apostol leírása szerint valami királyi vonást hordoznak magukon. Sőt, papi vonást is hordoznak magukon. Ráadásul a szentségnek, a tisztaságnak a hordozói ebben a világban. Végül is a megkegyelmezettek közösségéről van itt szó. Igen, ám, de rögtön kérdezhetnénk, hogy kik azok a megkegyelmezettek? Netán korábbi halálra ítéltek? Akiknek létfontosságú volt a kegyelem kihirdetése? Végül is igen. Mert mi az első emberpár bűnesete nyomán mindnyájan halálra méltóak vagyunk. Meg is vallottuk ezt a bűnvaló imádságot. Kálvin János nagy reformátorunk megfogalmazásával. Igen, mindnyájan kegyelemre szorultak vagyunk. És lám Isten elküldi Jézust ebbe a világba, hogy gyűjtsön magának egy hitben megegyező népet. Elsőként ott van az a kicsi tanítványi sereg, 12 emberből, ha kicsit szétnézünk a soraiban, szinte ledöbbenünk, hogy miféle társasággal akarja Jézus meghódítani ezt a világot. Mert Péter a tagadó, Judás az áruló, Tamás a kételkedő, Jakab és János a versengők, az elsőségért könyöklők, sőt, a bosszúállás fiai, akik képesek lennének tüzet kérni az égből a samaritánus falura, mert nem fogadták be Jézust és az ő tanítványát. Jó kis társaság, mondhatnánk. Azt hiszem, ha mi valami világ meghódító tervet tűznénk ki célul magunk elé, semmiképpen nem válogatnánk be a nagy részét ezeknek az embereknek, a mi csapatunknak. És lám, Jézus most ezekért könyörög. Miután már 3 évig együtt jártak, fölkészítette őket az evangélium továbbvitelének a szolgálatára, imádkozik búcsúzáskor, mikor kész kilépni különös megváltó halála árán ebből a világból, és visszamenni az atyához, imádkozik azokért, akiket itt hagy. Mert jaj, nagyon nagy szükségük lesz ezeknek az embereknek a Jézus közvenjáró imádságára. Mint ahogy nagyon nagy szükségünk van nekünk is, mai tanítványainak, követőinek, kik az ő nevéről neveztetünk keresztényeknek. Nagy szükségünk van az ő közvenjáró könyörgésére. Jézus azt mondja, nem csak ő érettük könyörgök, atyám, hanem azokért is, akik az ő beszédükre hisznek majd én bennem. Hogy mindnyájan egyet legyenek. Ezért könyörgök, hogy egyet legyenek. Jézusnak ez az utolsó nagy óhaja. Mert tudja, hogy még a tanítványok sorában is mennyi ellentét feszül. Ott is felütötte a fejét az irigység. Tudjuk, hogy 2 tanítványnak az édesanyja jön Jézushoz, Uram, add meg nekem, amit kérek. Mit? Hogy a mennyben egyik fiamat a jobb kezed felől, a másik a bal kezed felől üljön. Ott, hozzád legközelebb. Testvérek, nem leplez le vajon minket is ez? Templomos, bibliás, imádkozó, magukat kereszténynek, Krisztusinak valló embereket nem leplez le? A tanítványoknak ez a torzsalkodó, irigykedő magatartása Jézus közelében is? Jézus megy a keresztre érettük, és ők az elsőségen vitatkoznak Jézus közelében. Holott sem Jakab, sem János nem lehet első, amíg Jézus ott van a középen. És ez egy minket is kijózanító üzenet. Házastársaknak mondom, úgy, mint aki én is 38 éve vagyok házasságban. Jaj annak a házasságnak, ahol a férj az első, és jaj annak a házasságnak, ahol a feleség az első. És nem Jézus. Mikor elkezdtem udvarolni az én szép kis asszonyomnak, aki itt van az első padban, akkor ő nagyon messze volt a hit világától, az édesanyja le is akarta beszélni, hogy hagyj békít annak a teológusnak, te kicsi pogány leányom, mert hát őt az ateizmus úgy vitte a maga sodrásában, akkor ugye itt tanították az iskolában annak idején. És én azt mondtam neki a barátságunk kezdetén, hogy tudd meg, ha netán ebből a barátságból házasság lesz, nem te leszel az életemben az első helyen. Hát ő megdöbbent. Hát ki? Ki, hanem én? Mondtam, hogy Jézus. Ja, akkor leesett neki, azt mondja, akkor nekem jobb lesz a második helyen, ha Jézus lesz az első helyen a te életedben. matematikus jól kalkulált már akkor is. Testvéreim, Jézus mellett csak úgy lehetünk egységben, ha soha nem felejtjük el, hogy ő az első. És ez érvényes a házassági kapcsolatra, ez érvényes a kis családi közösségre, ez érvényes egy gyülekezeti közösségre. Ezt kellene nekünk megtanulnunk Jézustól. Meg azt is, amiért könyörög, ami szinte utolsó kívánsága, mielőtt a halálba megy. Atyám, azt kérem, legyenek egyek, amint én bennem, amint te én bennem, atyám, és én te bennem, ők is egyek legyenek. És ezt ismétli Jézus ebben a rövid néhány versben. Legyenek egyek. Testvérek, ez a jézusi óhaj lüktet át a mindenségen, mert látja, ma is látja, 2000 év után is, hogy mennyi torzsalkodás, mennyi egyenetlenség, mennyi egymásnak feszülő indulat jellemzi a mindennapi életünket, még az egyházban is. Ezt ki kell mondanunk őszintén. Még a templomba járó családok életében is. Mennyiszer hiányzik az egység lelke. Testvérek, ez a mindenség óhaja is. Az élet az egyé léterről énekel, a halál pedig szétbomlaszt. Legyenek egyek, szinte sugalmazza a tavasz, amikor életet fakaszt. Legyenek egyek, sugja a szerelem varázslatos vágya a szerelmeseknek, hogy végre egyek legyenek már. És mégis döbbenten tapasztaljuk, hogy a nagy szerelmi lobogás utáni házasságkötés nem folytatódik az egység jegyében sokszor. Minap is beszélgettem egy fiatal asszonnyal. Több évi barátkozás után összeházasodtak, és alig 2 év után már széthulló félben van a házasságuk. Mi történt az egység lelkével? Nem volt elég a testi egység? A testi közösség? Jaj, nem elég. Nem elég. Több kell, több kell. Ez a lét nem elég, kiáltja bele a szívünkbe Váci Mihály a nagy költő. Ez a lét, amit csak a testi vágy köt össze, nem elég az egységre. Az a lét, amit csak anyagi érdekek kötnek össze, nem elég a boldogsághoz. Több kell. Ott van a szívedben a vágy erre a többre. Arra a jézusi töbletre, amit ő tud a lelk által létrehozni. Arra az egységre, ami az atyától indul és Jézuson át érkezik hozzánk. Figyeljük meg, hogy Jézus micsoda magas mércét állít elénk. Atyám, azt kérem, hogy egyek legyenek, amint te én bennem és én te benned. Amiként mi egyek vagyunk. Hol vagyunk mi ettől az egységtől? Hát ezért kell újra és újra hallanunk erre. Ezért kell újra és újra elmerülnünk az ilyen Isten lelkétől munkált egység vágyában. Mert amikor Jézus szétnéz a kicsi tanítványi köré, és szétnéz a tágabb világ horizontján, akkor érzi, tudja halálba indulva is, hogy ennél sürgetőbb, nagyobb és égetőbb kérés nincs, nem lehet. Mert ennél égetőbb szüksége az emberiségnek sincs, mint hogy végre egységre jusson. De ez Krisztusban lehet csak. Közös ideológiák sem tudnak igazán egybe kovácsolni embereket. Közös szenvedélyek sem tudnak egybe kovácsolni igazán embereket. Közös hobbik sem tudnak igazán egyben tartani embereket. Több kell. És Jézus ezért könyörög. Könyörög, amikor látja az egymástól elhidegülő házastársa kapcsolatát. Atyám, azt kérem, legyenek egyek. És könyörög, amikor látja a különböző generációk egymásnak feszülését. Szülők és gyermekek, legyenek egyek. És könyörög, amikor látja a testvér és testvér közötti feszélyezett kapcsolatot, talán éppen, mert nem tudták becsületesen megosztani az örökséget. Atyám, könyörgöm, hogy legyenek egyek. Miért? Hogy elhiggye a világ, hogy Krisztust az Atya küldte. Ilyen nagy dolog forog a kockán, testvérek. Az Isten nevének a becsülete. Ez egy becsületbeli ügyünk. Hogy hinni el a világ, hogy mi a Krisztus követségében járunk, vagy hogy Krisztust az Atya küldte erre a földre egyedüli mentségül, ha mi nem tudunk egyek lenni. Hogy higgy el Afrika népe, amelyik vágyik Krisztus után, hogy Krisztust az Atya küldte erre a világra. A közben egy bizonyos missziói területen négyféle keresztény missziós csoport dolgozik, és minden így arról azt állítja magáról, hogy egyedül ők vannak a bibliai igazság birtokában. Hogy lehessen meghódítani a pogányok szívét Krisztus ügyének, hogyha a különböző keresztény felekezetek nem tudnak egységbe kerülni? Jézus mit tanít a mi atyánkban? Mondogatjuk, gondolom naponta. Ti így imádkozzatok, mi atyánk. És nem azt mondta Jakabnak, Jánosnak, Péternek, Rózsinak, Pistának, neked és nekem, hogy te csak magadért imádkozz. És te úgy könyörög, hogy én atyám, meg add meg az én mindennapi kenyeremet. Nem, hanem többes számra tanít. Azt mondja, így imádkozzatok, mi atyánk. Ez a közösségre, az egységre vonatkozik. Testvérek, minden szeretett kapcsolatunknak ez az igazi alapja. Ha megtanuljuk helyesen érezni, gondolni, mondani, kérni, könyörögni azt, hogy mi. Egyik budapesti gyülekezetben történt, hogy fiatal, szerelmes, gyönyörű, szép leány bejelenti a lelkészének, hogy férhez megyek, ekkor és ekkor szeretnék esküdni. Annak rendje, módja szerint lezajlik a szép esküvő. És alig telik el jó néhány hónap, beesik a lelkészhez, a fiatal asszony szürkén, szomorúan, összetörtem. És kérdezi a lelkész, mi a baj? Hisz nemrég indultatok gyönyörűen, szerelmesen, nagy reményekkel teli. Mi a baj? Hát baj van a házasságunkkal. De mi a baj? Hát nem tudom. Bánt a férjed? Nem bánt. Szeret a férjed? Szeret. Hát akkor mi a baj? És töprengenek, körbebeszélgetik a témát. Csak annyit tud elmondani a fiatal asszony, hogy nem érzi jól magát mellette. Olyan hallgatak, mintha sokszor a kedvét szegné valami, de nem tudom mi. És nem tudtak ketten együtt bölcsen dűlőre jutni, és annyit javasolta a lelki pásztor, hogy tudod mit, vigyük Isten elé ezt az ügyet. Imádkozunk bölcsességért. Hát ha aztán útközben rájössz, hogy mi a baj a házasságotokkal. És aztán majd visszajössz, és jelzed nekem, és majd lássuk, hogy mi legyen a folytatás. Néhány hónap múlva visszatér a fiatalasszony, ragyogva. És azt mondja, hogy rájöttem, hogy mi volt a baj. Volt? Kérdezi a lelkész. Igen, csak volt, már meg is oldódott. Hogy? Azt mondja, hogy 3 hetet töltöttem a férjem családjában a nyári vakáció idején, ott töltöttük a szabadságunkat, és ott jöttem rá, hogy mi a baj a házasságunkban. Én ugyanis egyke lányként nőttem fel a családban. Én voltam a középpontban mindig. Mindent a szülők éretten tettek. Minden kívánságomat lesték. Míg a férje még 5-en vannak testvérek. És én még olyat nem láttam, hogy egy család ilyen egységben éljen. Ennyire figyeljenek egymásra. Ennyi szeretettel forduljanak egymáshoz. És ott döbbentem rá arra, hogy az én önző beállításom volt a baja a mi kapcsolatunk. Én soha nem gyakoroltam, nem is gondoltam arra, hogy mi. Hogy az én gondolatom, az én tervem, az én vágyam, az én akaratom, az én pénzem. És 3 hét alatt a férjem népes családjában soha nem hallottam ezt a szót, hogy én. Mindig azt, hogy mi. És mosolyogva, felszabadult szívvel, levonta a végkövetkeztetés, amikor a lelkészének a szemében nézve azt mondta, megtértem az én központuságomból, és megtanultam a mi központuságú életet. Hogy nincs már én pénzem, nincs már én akaratom, nincs már én tervem, és azt minden áron keresztül vigyem, hanem mi? A házasság a miénk. A pénz a miénk, a lakás a miénk. És lehetne folytatni most már kicsit átültetve a mi családi életünkre, ide, oda, amoda, saját dolgainkra gondolva. Nincs olyan a krisztusi egység légkörében, hogyha rossz jelet hoz haza a gyermek az iskolából, akkor a te fiad és a te lányod, akkor nem az enyém is. De ha ügyes sikert ér el az életben, akkor ez az én lány, ez az én fiam. Hol marad a mi? Testvérek, miért könyörög Jézus? Azért könyörög, hogy tanuljuk meg, hogy mi egyek vagyunk. Hogy nincs többé én. Én központuság, önzés, magam körüli forgolódás, hanem mi és mi és mi. Testvérek, tegyük fel magunknak a kérdést. Hol is élünk? Hogy is élünk? Én kategóriában? Vagy mi kategóriában? Ugye a rákbetegség egy borzalmas csapás az ember szervezetére. Hogy alakul ki? Hogy működik? Úgy, hogy egy rákszövet a testben elkezd önmagának minden energiát elvonni a testben. A rákszövet a testben elkezd pusztítani. Igen, ám, de miközben elpusztítja a testet, ő maga is elpusztul. Most ilyen az én központú ember. Hogy lehet ezt kinyomozni, letapogatni? Hogy vajon egységben élsz a melletted levőkkel, vagy sem? Kicsit elemezd a kapcsolataidat. Vajon szívesen vannak veled együtt a környezetedben levők? Gondolj a munkahelyre, gondolj a baráti körödre, iskolatársakra, fiatalok. Gondolj a rokoni, a szomszédi kapcsolatokra. Gondoljunk itt a gyülekezeti közösségre. Gondoljunk a presbiteri kapcsolatokra. Ha vonzódnak az emberek, azt jelenti, hogy valami sugárzik ki a krisztusi egység lelkületéből belőled. Ha taszító a magatartásod, ha önző módon mindig csak magad körülforgolsz, mindig csak magadról beszélsz, mindig csak a magad bajairól panaszkodsz, ne csodálkozz, hogy előbb-utóbb mindenki kezd kerülni. Mert hiányzik ez a fölfelé való egység lelke, az Istenre figyelés lelke. És ezért hiányzik belőled, ha rajta kapod magad ilyen állapoton, a másikra figyelés lelkülete. És ezt kellene megtanulnunk, mert másként nem lesz igazi nagy lelki családdá a gyülekezet sem. Hisz Jézus ezért könyörög. Nem csak érettük könyörgök, mondja Jézus a 12 tanítványért, hanem azokért is, akik az ő beszédükre hisznek majd bennem. Mi a tanítványok, az előttünk járt hithősök beszédére hiszünk Jézusban. Értünk is könyörgött ott. Mai gyülekezeténél. Nézzük meg, hogy az ős gyülekezet hogy élt. Mi jellemezte az ő közösségi életüket? Nem ilyen díszes nagy templomokban vagy katedrálisokban gyűltek össze, hanem az ős gyülekezet olyan volt kezdetben, mint egy nagy család. Azt olvasok az apostolok cselekedetének a könyvében, hogy kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. És mindazok, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Milyen messzire sodródott az ős gyülekezet mintájától, életgyakorlatától, a mai kereszténység. Sokszor úgy vagyunk együtt még a gyülekezetben is, mint különálló atomok. Pedig tudjuk, hogy az anyag úgy működik, úgy létezik, hogy az atomokat összeköti valami. És így az atomok összességéből születik az anyag. Az élet. És ezért a gyülekezetekben is. A tagokat össze kell, hogy kösse a krisztusi szeretet, és így születik meg az egység. Mert jaj, ha nem ez köt össze, hanem csak érdek, pillanatnyi haszonleső szándék, vagy ki tudja milyen cél, ami nem Istentől jön, akkor ott nem lehet igazi közösség. Valaki úgy fogalmazott, hogy az ős gyülekezet nem egy ünneplő gyülekezet volt, amelyik nagy ritkán fölvette az ünnepi ruháját, megjelent a templomban. Nem, az ős gyülekezet egy nagy család volt. Egy nagy család volt. Mit mondott Jézus? Hogy ki az ő fitestvére, nőtestvére és az anyja? Amikor egyszer jöttek az ő vérszerinti rokonai, keresni őt. Nagy tömegnek prédikált, beüzentek, hogy a te testvéreid, anyád kint keresnek téged. És Jézus azt válaszolta az üzenethozóknak, hogy kik az én testvéreim? Fivérem, nővérem, anyám, azok, akik cselekszik az én mennyei atyám akaratát. Ezekből születik a lelki család, akik cselekszik az Atya akaratát. Akik nem csak hallani akarnak Istenről, talán egy vendég lelkész által egy imahív estéjén, hanem akik egészen közelről meg akarják ismerni az Isten akaratát, azzal a szándékkal, hogy cselekedjék is ezt az akaratát. Amikor Saulus megtért a Damaszkusz úton, Az első kérdés az volt, kicsoda vagy Uram? Meg akart ismerni az őt megszólítót. És rögtön a második kérdés az volt, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjen? Az Isten ismerethez rögtön társul az Isten szándékának a megismerése, az akaratának a kifürkészése. És az arra való rángolódás, az már az én engedelmességem. És ebből fakad az a lélek szerinti nagy család, amiről beszél Jézus, amiről beszél az egész Szentírás. Pál azt mondja a korintusiaknak, ti pedig a Krisztus teste vagytok, és tagjai részterünk. Igen, a tagokból áll össze a test. És ezek összhangban a fej irányítása alatt tudnak működni. Ugye mennyi testi nyomorúság van, abból fakadóan, hogyha megsérül az agy. Megsérül egy idegszál, és elmegy a hallás. Megsérül egy másik idegszál, fejbe, elmegy a látás. Megsérül egy másik idegszál, elmegy a láb, vagy a kéz mozgóképessége. Vagy netán egyéb bajok támadnak. Mennyi baj van gyülekezeteinkben? Mennyi baj van a nemzetünk életében? Mennyi baj van a családokon belül? Mert nem a Krisztus fő irányítása alatt élünk, cselekszünk, mozgunk, hanem megyünk önfejűen, kis önző, számító, akaratos, dacos fejünk szerint. És ezért nincs egység sok családon belül, ezért nincs egység egy gyülekezeten belül, és ezért nincs egység a felekezetek között, a nemzetek között. Testvérek, Jézus mit jövendőlt az utolsó idők egyik nagy bajaként? A szeretet meghidegül. És ha a szeretet meghidegül a tagok között, akkor már nincs mi összekösse a tagokat, és akkor széthúl minden. Reményik Sándor a neves költőnk azt mondja, én nem a széthulló világtól félek, hanem én széthulló önmagamtól félek. Széthulló önmagamtól félek. Nem kell eljutni a testi halálig, hogy a bomlás jelei mutatkozzanak. Jaj, amikor lelkiértelemben széthull egy ember, és nem áll össze az élete. Mert nincs Krisztusban. Múlt századnak egy neves filozófusa, Emil Cioran, a román származású francia filozófus, nagyon depresszív alkat volt. Holott egy keresztény családban nőtt fel ortodox papnak a fiaként. Sok furcsa, különös könyvet írt. Könyveinek nagy részének is a címe olyan meghökkentő. Az egyik így hangzik, hogy a bomlás kézikönyve. A bomlás kézikönyve. Valaki ír egy könyvet, mint egy a kezünkbe akarja adni, hogy kézikönyvként forgassuk, hogy tanuljuk meg belőle a bomlásnak a módját. Hát ezt nem kell tanulni. És ezt nem kell tanítani. Bomolni tudunk, osztódni tudunk, szétszakadozni tudunk. Értünk ehhez nagyon jól. Nekünk mást kell tanulni. Nekünk másféle kézikönyvre van szükségünk. Arra, ahol ezt olvashatjuk, amit alapigényben hallunk. Atyám, én azt kérem, hogy egyek legyenek, amint én és te. Amint mi egyek vagyunk, ők egyek legyenek. Hogy megismerje a világ, és elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. És hogy szeretted őket. amiként engem szeretnél. Testvérek, vajon a hétköznapok küzdőterén mit teszünk az egységért? Miféle áldozatra vagyunk képesek azért, hogy ez a krisztusi lelkület egységbe hozzon minket? A 60-as évek elején történt egy nagy városban, hogy két munkáslány lakott egy albérleti lakásban. Nem sok idő múlva kiderült, hogy egyikük önhitt, zsarnok, istenkáromló természetű, míg a másik ennek az ellentéte volt. A gőgös természetű egyre gyakrabban sértegette, alázta meg a lakótársát. Ez utóbbi már az elköltözést tervezte, nem bírta a folytonos megaláztatást. Azonban éppen akkor látogatta meg a nagynénje, aki egy furcsa javaslattal állt elő. A javaslata az volt, hogy minden megalázó jelenetet némán hallgasson el, és utána vegyen egy cserépvirágot a sértegető, megalázó lakótársnőjének. Egy hónap sem telt el, és a gőgös lakótárs elköltözött. Nem bírta már a virágházban. Csak hogy fél év múlva magába szállt, és rádöbbent, hogy valamit nagyon elszúrt. Visszajött, bocsánatot kért az egykori lakótársnőjétől a sok-sok megalázásért, és szinte könyörögve kérte, hogy fogadja vissza. Szeretne újból együtt lakni vele. És akkor már nem, miután visszafogadta, nem szorult többé a megbocsátás virágaira. Miért? Mert valaki meg tudta hozni azt az áldozatot, hogy amikor megalázzák, azt ő némán eltűri. Sőt, minden megalázásra jutalmul ad egy virágot. Ez már krisztusi lelkület szükséges, testvérek. Amikor felismerem a másikban a testvért, a szánandó embert, nem az ellenséget, nem az engem megalázót, hanem a kegyelemre szoruló, a szeretet hiányban szenvedőt, mert azért olyan, amilyen, mert nem kapott soha talán elég szeretetet. És ezt csak Krisztustól tanulhatjuk meg. És ezt akár a felekezetek is, itt Erdélyföldjén ezt nagyon meg kell tanulnunk, hogy hogy éljünk együtt, különböző nemzetiségű, különböző felekezetű emberek. És hogyan töltsük be a Krisztus egységért könyörgő vágyát. Nézem közben az órámat, mondhatnék reggelig sok-sok személyes élmény, de mindjárt befejezem, csupán egy-két személyesen megélt történetet még hadd hozzak ide például. Isten különös ajándékaképpen néhány éve ezelőtt Izraelben járhattunk a feleségemmel, úgyhogy egy neoprotestáns gyülekezet gazdag vállalkozója találta ki, hogy egy ökuménikus csoport utazzon a Szentföldre, és ő fizeti ennek a 30 tagú csoportnak az útját teljes egészén. És ez meg is történt. Az alap feltétel az volt, hogy valóban több felekezetből legyenek emberek ebben a csoportban. És a román ajkú neoprotestáns atyánk fiai mellett ott voltunk mi a feleségemmel, ketten csupán magyarokként az egész csapatból. Ott volt egy ortodox pap a feleségével, ott volt egy görög katolikus pap a feleségével, és azt a különös élményt tapasztaltuk meg, hogy földközi tenger partján egy ókori romváros romjai között egybe kelt egy fiatal pár, akik velünk voltak a csoportban, és ott esküdtek meg. Számunkra is nagy meglepetés volt, néhány perccel azelőtt közölte a fiatal párnak a papja, a neoprotestáns prédikátor, hogy de ti is részt vesztek az esketési szertartásban. Hát ilyet még nem éltem meg, ráadásul a Szentföldön, hogy megeskedtünk egy neoprotestáns román ajkú házaspárt úgy, hogy szolgált nem csak az ő prédikátoruk, hanem a görögkatolikus pap is, az ortodox pap is, és én a református magyar lelkész is. Felejthetetlen, ökuméni, igazi lelki közösség. Egység. És ehhez még az is hozzátartozik, hogy minden este a szállodai szobában, pontosan a szállodában, egy nagyobb teremben, esti áhítattal zártuk a napot, ahol mindig felváltva szolgáltunk. És soha senki nem éreztette, hogy te magyar vagy, te református vagy, vagy a másik ortodox, vagy görög katolikus, mi meg neoprotestánsok, hanem Krisztusban egyek. És még hadd mondjak egy másik személyes élményt. Ráállított egyszer hozzám egy román baptista férfi, és azt mondta, hogy ő ismer engem, valahol hallott engem szolgálni, és azzal a gonddal jön, hogy van neki egy lánya, aki szeretne férhez menni, aki jelenleg Amerikában él, és ott megismerte egy németországi származású, evangélikus vallású német ajkú fiút. És szeretnének megesküdni itt, Kolozsvárban. És én húzom a vállam, de hát mi magyar reformátusok vagyunk. Miért jön hozzá? Hát azért azt mondja, mert a mi baptista prédikátorunk csak úgy adja össze a fiatalokat, ha az evangélikus hitű német fiú is áttér baptista hitre. Ezt pedig ő nem szeretné. Ezért tehát a mieink nem adják össze a fiatalokat. Szinte könyörögve kért, hogy hát tegyek valamit. Nem tudom, én egyebet nem tehetek, csak összeadhatom őket. És ráadásul jó lesz úgy, ha románul és németül, két nyelven, hogy értsék a németek is. Hú, szuper, én tudok németül, mondom, igen. Testvérek, olyan gyönyörű köszönlevelet kaptam Amerikából hetekkel később, hogy ilyen élményt Isten lelket tud csak biztosítani. Azoknak is, akik részt vettek, és nekem is, aki ezt a szolgálatot elvégezett. Testvérek, milyen furcsa, amikor ilyen szemellenzősen gondolkozik egy felekezet, hogy én csak akkor adom az áldást rájuk, hogyha ő is alámerítkezik. Miért ne lehetne ő is Krisztus gyermeke, ha megmarad a saját felekezetében és hitében? Mert az áldás az nem református áldás, és nem baptista áldás, és nem ortodox áldás, és nem katolikus áldás. Az áldás isteni áldás. És milyen jó, hogy Krisztus nem református, nem katolikus és nem neoprotestáns, hanem az Atya egyszülöttje, és az ő utolsó nagy kívánságainak egyike az, hogy Atyám, én azt kérem, hogy legyenek egyek. Testvér, én nem kívánok egyebet ma este neked, és nem kívánok egyebet nektek, kedves Dézsi testvérek, mint hogy ebben kapcsolódjunk oda a mi megváltó Urunkhoz, és az utolsó nagy kívánságának a teljesítésében. Tegyünk mi is valamit. Családban, gyülekezetben, felekezetek irányában, más ajkúak irányában. Mert ez a Krisztus utolsó nagy kívánsága hozzánk. Amen. Drága testvéreim, válaszoljunk Isten igei üzenetére az ének szavaival. Énekeljük el a 477-es éneket. 477-es ének így kezdődik. Isten szívén megpihenve forjon szívünk egybe hát. Imádkozzunk. Megváltó Krisztusunk, olyan érthetetlen csoda számunkra az, hogy Te még ma is könyörögsz érettünk. Örökké való uraként a mindenségnek, ma is az a szíved óhaja, hogy mi, földön járó, megváltott gyermekeid, akik királyi papság és szent nemzet tagjai vagyunk, egyek legyünk. Bocsáss meg, hogy sokszor hiányzik ez az egység. Házastársi kapcsolatainkból, szülő-gyermek viszonyból, testvér-testvér viszonyából. Ez az egység, hogy sokszor hiányzik a gyülekezeti életből, felekezetek közötti kapcsolatból, nemzetiségek közötti kapcsolatból. Ezért van annyi torzsalkodás, irigység, háborúskodás, egymástól való elfordulás, elhidegülés, sőt, ellenségeskedés. Könyörű rajtunk, Istenünk, mert nagy szükségünk van a Te lelked egységesítő hatalmára, hogy tudjunk Te benned és Te általad közös nevezőre jutni. Bocsásd meg egyenetlenségeinket, torzsalkodásainkat, irigykedéseinket, háborúságainkat, önzésünket. Könyörülj, hogy soha ne akarjunk senkit kirekeszteni, lenézni. Köszönjük neked, hogy Te a legelesettebbet is fölemelted, a peremre szorulthoz is, az uton fekvő kirabolthoz is lehajoltál, bekötözted sebeit, bevitted az atyai ház melegébe és biztonságába. Köszönjük, hogy ezt cselekszed velünk is. Könyörülj, hogy ez mindig hálát fakasszon a szívünkben, és mindig örülni tudjunk, hogy nekünk, és a hozzánk hasonlóan benned hívő testvéreinknek ilyen megtartó Urunk van. Amen. Csendes imádságban tárjuk Isten elé a mi könyörgéseinket. Áldott legy Istenünk, hogy elfogadod a szívünk csendes könyörgéseit is. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imád. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozás testvéreim áldozatos figyelmébe ajánlom. Testvérek, most áldásra várva énekeljük a 481-es ének mindkét versét. 481-es ének így kezdődik. Tégy, Uram, engem áldássá, lelkedet úgy várom. az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.